Sziasztok, póveresek, üdvözöllek benneteket a PVB Podcast legújabb részében. Ahogy megszokhattátok, a házigazdátok ma is Wittmann Zsolt, és ez a 100. adás, nem tudom, hogy a kedves jelenlévő vendégem, akit majd mindjárt felkonferálok, a hallgatók kedvéért, akik még nem látják így a kameraképet, tehát nem tudom, hogy te ezt tudod-e, vagy mondtam-e, de ez a 100. adásunk, és mi más lehetne szebb egy ilyen jubileumi alkalomra, mint hogy arról beszélünk, hogy a PVB csapatból elsőként a felnőtt VB-n képviseltette magát, nem is egy tanítványunk, hanem egy edzőnk. Szóval Enikővel, Tóth Enikő kollégámmal fogunk ma beszélgetni egy picit, és Enikő mesélni fog arról, hogy milyen tapasztalatokat szerzett a VB-n, milyen volt mostanában, hogy mentek mostanában az edzései, miket tanult így az elmúlt időszakban, és egy olyan tematikát agyaltunk ki a beszélgetésre így ketten, amiből azt gondolom, hogy mindannyian tanulni fogtok majd ezt-azt, illetve remélhetőleg a személyünk érdekes is fogja tenni eléggé ezt a beszélgetést arra, hogy élményekkel gazdagodva fejezzétek majd be ezt a részt. Na, de én be is fogom, és átadnám a szót Enikőnek. Szia, Enikő!
Esélyek magamról? Kicsit.
Pont megfagytunk akkor, amikor mondtam, hogy szia, Enikő. Nem baj, most talán jó, most azt hiszem jó. Kezdjük onnan azok kedvéért, akik nem ismernek téged, hogy mutatkozz be egy picit, légy ilyen nagy vonalakban, hogy kerültél a Powerbe annó, milyen utat jártál be eddig, és aztán rátérünk majd arra, hogy sikerült ez a VB, és majd kérdezgetlek mindenféle érdekes dologról.
Jó. Hát akkor sziasztok, Tóth Enikő vagyok, ahogy már Zsolti mondta, és a közösségi hálóról encusként ismerhettek. Hát én a magyar Powerbe 2021 előtt csöppentem, 2021-től versenyzek a Mersznél, az erőtér színeiben, mellette pedig PVB-s coachként tevékenykedek. És hogy mondjam, hogy ne tűnjek ilyen nagyképűnek. Hát így 21-től ugye 3 OB-n vettem részt. Van egy junior magyar bajnoki címem a 76-os kategóriában, és kettő felnőtt magyar bajnoki címem, és mikor 84-ben is versenyeztem, akkor van egy második helyem. Ezen kívül indultam már 3 nemzetközi versenyen, egy junior EB-n, tavaly a felnőtt EB-n, és idén először a felnőtt VB-n, és néhány junior és felnőtt magyar rekord is a nevemhez fűződik egyelőre, és remélem, hogy továbbra is ez így marad.
Yes, arról mesélj már egy picit így nekünk, hogy amikor belekerültél annó ebbe a sportba, akkor, akkor erős voltál? Vagy egy olyan cucc volt ez neked, hogy lementél a terembe, először elkezdtél googolni, és azt mondtad, hogy hú, ebben én tök jó vagyok, és ezt úgy szeretném csinálni, meg felhúzni, meg nyomni nyilván. Vagy inkább egy olyan dolog volt, hogy nem érezted magad különösen tehetségesnek, inkább átlagosnak, és mondjuk a fizikum terén megfogalmazott célok miatt edzettél, hogy voltál így a kezdetek kezdetén ezzel, mert szerintem az eredményes jó versenyzőkkel kapcsolatban ez mindig így érdekes látni, hogy ki honnan jött, és mennyire látszott ez már az elején, hogy ebből lehet valami.
Hát alapjáraton én, amiért elkezdtem edzeni, az így a testképzavar, meg nem voltam megelégedve magammal, meg így, hát nem voltam kicsit tunyulva. Egyébként sportoltam gyerekkoromban, meg falun nőttem fel, szóval sose voltam egy ilyen lusta, meg gyenge ember, de aztán ilyen 16-17 éves koromban egy kicsit megelégeltem, és akkor lementem edzegetni. Amúgy szerintem elég hamar elkezdtem erősödni, meg inkább az előbbit mondanám, tehát hogy így ilyen jó erőben voltam legalábbis. Visszagondolva nem voltam egy gyenge lány, és rögtön megtetszett így a googolás, meg a felhúzás is. Fekve nyomni sokáig nem nyomtam fekve nyilván, az főleg így szokott lenni, hogy inkább a googolással, meg a felhúzással ismerkednek meg az emberek. Aztán a felhúzásom volt az, ami elég jól ment, mert szerintem ilyen, nem tudom, magamtól ilyen 150 kilóig erősödtem, azt hiszem, ilyen 150 volt a felhúzás maximum, akkor megindultam ilyen felhúzó kupákon, meg ilyesmik. Aztán úgy nyilván így a body is, meg így az edzegetéstől így szép lassan áttértem, főleg így az erő az erővonalakra főleg így erősödni akartam, meg már így szemezgettem a PVB-sekkel, és ugye én voltam pár éve PVB-s tanítvány is, 2018-ban azt hiszem. Aztán így az egyetem miatt kicsit így háttérbe szorult, nyilván poverezgettem mellette, de nem voltak már ilyen versenyzői, meg komoly ambícióim. Aztán így a Covid alatt kezdtem el úgy igazán poverezni, meg így nagy hangsúlyt fektetni erre az egészre. És ugye amikor 21-be felköltöztem, azóta számolom igazából, hogy így tényleg erőemelek, meg versenyzek, meg hogy így azóta próbálom így az élet, hát így az életem minden területét így arra fordítani, hogy a maximumot ki tudjam hozni ebből az egészből.
És egyébként most így a kis saját fejlődési ranglétrádon, te most hogy tekintesz magadra, látva azt, hogy kik azok, akik meghatározzák a sportot, és hogy ők hogyan edzenek, hogyan állnak hozzá a sporthoz, milyen hány évnyi múlttal rendelkeznek már ebben, hogy prezentálják magukat versenyen, ilyesmi. Te most hozzájuk képest, mondjuk így a tényleg világelithez képest, nem feltétlenül csak számokban, hanem úgy összességében, hova rakod magad?
Hát úgy gondolom, hogy nyilván még nagyon messze vagyok tőlük, de most már úgy nem tartom magam annyira távol, tehát hogy úgy már így, hogy most is ott voltam, meg akikkel így egy platformon voltam, mert most nyilván nem mondom, hogy versenyeztünk, mert azért nem volt nagyon versenyhelyzet, de már nem látom olyan távolinak azokat a számokat, amiket ott produkálnak, vagy nem tartom ilyen elképzelhetetlennek, hogy pár éven belül akár egy top 6, top 10, top 5 ilyesmi eredményt össze tudjunk hozni. Tehát így a kettő közt mondanám.
Aha. Igen. És mit látsz egyébként azok, akik tényleg ott vannak a kategóriák csúcsán, azok mi az, amit jobban csinálnak, mit csinálnak másképp, mi az, ami miatt ők ott vannak a kategóriák csúcsán? Te hogy gondolkodsz erről?
Hát valószínűleg azért régebb óta űzik, vagy több pénzt, időt, energiát fektetnek talán még rá. Talán más tudnak így az edzés technikával, programozással kapcsolatban. Vagy igazából csak azt mondanám, hogy talán ők már így kiismerték magukat annyira, hogy tudják, hogy mi az, ami tényleg nekik így megindítja a fejlődést, és tudnak olyan számokat hozni, ami ott elég egy pódiumra, vagy egy top 5-re.
Igen, egyébként ezzel kapcsolatban én is így hasonlóan vélekedem, tehát az, hogy hány évnyi melót rak bele ebbe az embert, fókuszáltan versenyszinten, az nem csak azt határozza meg, hogy mennyi izmot építünk az adott idő alatt, meg mennyi gyakorlatot szerzünk így a technikai kivitelezésben, hanem azt megismerni, hogy az ember hogyan reagál a különböző edzésmódszerekre, és ezeket megtanulni jól így komponálni a felkészülés során. Ez a legfontosabb fegyvere azoknak, akik már ezt régóta csinálják, értsd, 6-8-10 éve versenyeznek.
Igen.
Mert igazából ennél régebben versenyző nem nagyon van ott a kategóriák élén, tehát a legtöbben, akik most a legnagyobb nevek ebben a sportban, és akik így a meghatározó alakjai jelenleg, ők azért nem évtizedes erőemelő múltra tekintenek vissza, hanem az elmúlt években robbantak be, de már előtte is versenyeztek, és talán pont azzal a pár évnyi előnnyel rendelkeznek mondjuk hozzád képest, hogy ők már ebben a folyamatban egy picit előrébb vannak. De azt érzem rajtad egyébként, meg igazából ezt mindig is éreztem, amikor beszélgettünk így ebben a témában, hogy úgy abszolút nem érzed elérhetetlennek azokat a számokat, amiket nem látsz mondjuk a kategóriád élén a versenyzőktől.
Most már egyáltalán nem. Az az érdekes egyébként, hogy pont ezen nevettem múltkor, hogy például megnézem egy-két évvel ezelőtti EB vagy VB számokat, és akkor így mindig megnézem a jelenlegi számaimat, és mondom, hú, ez egy-két éve, ez egy dobó lehetett volna, vagy egy top 5 lehetett volna, és akkor mire odaérek, addigra ők meg pont annyit erősödtek, és így mindig azt érzem, hogy most a jelenlegi totálom, az ugye valószínűleg, ahol milyen totálom lesz jövőre, az lehet, hogy az idei, nem tudom, top 5-10 számai voltak, és így itt vicces, hogy mindig azt érzem, hogy két-három évre így le vagyok maradva, és így pont azt hozom, amit ők akkor, de hát ha egyszer belassul így a progresszik, és akkor így ötöttől érem őket így kullogva.
És nem is csak az, hogy belassul a progresszük, hanem nyilván látjuk azt mindketten, hogy a fejlődés az nem lineáris olyan szempontból, hogy, neked se arról van szó, hogy eddig mondjuk évente x kilót raktál a guggolásodra, és innentől maximum ezzel az x-el számolhatsz, vagy inkább kevesebben, hanem az ember rálel azokra a bizonyos dolgokra, amikre így szép lassan rálelünk a minőségi munkának köszönhetően, meg az odafigyelésnek köszönhetően, akkor ez be is gyorsulhat, és lehet kétszer ennyi egy év alatt majd.
Igen, hogy pont erről beszéltünk múltkor, nem tudom veled, de vagy Benci, vagy nem tudom, valakivel erről beszéltünk, hogy igazából pontosan ezt látjuk így az utóbbi időben, hogy nem az van, hogy az ember így blokkról blokkra erősödik egy picit, hanem van egy kis stagnálás, majd találsz valamit, egy nagy jump, aztán megint stagnálás, és akkor mindig ilyen nagy jumpok, ilyen nem tudom, évente jönnek, aztán viszont szép lassan az úgy megadja a nagy tudtát, de hogy inkább én is ezt veszem észre, hogy mindig valamit találunk, ami így, amit így megugrik az egyes gyakorlat, aztán megint picit stagnálgat, vagy minimálisan jön egy kis fejlődés, de inkább ilyen időközönként egy nap, így azt vettem észre.
Igen, ezt én is abszolút így látom, és picit most lehet elkanyarodunk attól az ívtól, amit elterveztünk így a podcastra, de nem baj. Kíváncsi vagyok, hogy így az elmúlt egy évben mondjuk, hozzávetőlegesen, miben volt inkább nagyobb ugrás, miben volt az, amire úgy jobban ráleltetek Szalai Bencével, ugye az edződdel, akit biztos sokat fogunk itt emlegetni majd. Szóval mi az, amire így ráleltetek, és mi volt az, ami egy kicsit inkább olyan nyögvenyelős, döcögősebb volt, és arra is kíváncsiak nyilván, hogy miket találtatok, mik azok a meghatározó tanulságok neked mondjuk az elmúlt egy évből, így edzésprogramozás, vagy technikai szinten, amik így beindították a fejlődést.
Hát szerintem most úgy kijelenthetem, hogy talán mind a három gyakorlat úgy nagyjából sínen van, lekopogom, így ha az elmúlt egy-másfél évet nézzük. Kezdjük akkor a googlással például. Hát nekem mindig is olyan problémáim voltak, hogy ugye nagyon hamar előjöttek ilyen kis csípő, meg derék problémák. Aztán mindig az volt, hogy fejlődtem, majd nem tudtam googolni hónapokig, vagy kevesebbet tudtam, mindig volt valami probléma. És így az utóbbi egy évben talán a legnagyobb változás az volt, hogy átálltunk cipőbe googolok, meg sikerült ráéreznem arra, hogy feszítsem úgy tényleg jól a törzsem, meg hogy ne legyen az, hogy ilyen pucsítósan googolok, hanem tényleg így jó helyen legyen minden, és stabilan tudjam tartani a törzsem, és ugye ezáltal nyilván terhelhetőbb a googolás, meg van az a pozíció, amiben nem bukok bele. Szóval azt mondanám, hogy így, hogy úgy átálltunk erre a technikára, így most úgy megindult a googolás, aztán tavaly ugye volt egy ilyen kis incidens, hogy majdnem kipocsantam az EB-n, mert kicsit magasokat googoltam. Utána megint picit változtattunk, a rúd sokkal lejjebb került a hátamon, de hogy így nagyon extrémen lejjebb, de úgy néz ki, hogy most ez az a pozíció, ami nyilván még kicsit szoknia kell a vállamnak, csuklómnak, ilyesmit, meg még meg kell találni azt a terhelést, meg az edzésleosztást, amivel tényleg tudom terhelni jól, de most azt mondanám, hogy szerintem úgy nagyjából megtaláltuk azt a rút pozíciót, meg terpeszélességet, meg a törzsfeszességet, hogy így szépen tudjon fejlődni a googlásom.
Igen, ezt a rút pozíciót akartam kérdezni, mert nyilván, hogyha ránéz valaki a googlásodra kívülről, ez az első dolog, ami feltűnik, ami nem feltétlen megszokott, hogy olyan elég lent van. Kicsit ez a French Lobar stílusú a gugit, amit ugye mostanában így szoktak hívni a francia csapat miatt. Fekvenyomásra ennek van hatása egyébként, vagy bírja most a karod, vállad, csuklód,
Picit megrokkant amúgy a VB-n a googolás után, de szerintem csak kicsit begyulladt, mert azért most elég sok volt neki, hogy ugye nem volt egy nap kihagyásom se konkrétan az OB meg a VB köz, tehát hogy most így igazából tavaly augusztustól, most picit visszatekerjünk így az időbe, akkor ugye én tavaly augusztustól kezdtem a prepet, és tulajdonképpen szinte mostban pár hónap pihim, addig nem nagyon volt megállás, szóval most picit már sok volt neki, de egyébként bírja amúgy, meg így azt vettük észre, hogy akármikor feljebb raktam a rudat, kibillentem, nem találtam az egyensúlyt, szarabb volt, magasabb volt, tudom én, nem volt jó a terp, ez kényelmetlen volt, úgyhogy úgy néz ki, hogy így a kis hátamnak ez a, meg úgy mindenemnek ez az a jó pozíció, ahol ahol bele tudok erősödni, meg tudom tartani a pozíciót. Uh-huh. Fekvenyomásnál ott a lábpozíción változtattunk igazából, jóval messze távolabb van a lábam, hogy sokkal jobb így a legdrive-om. Hogyha egy oldalról megnézed, igazából ugye a derekamnál úgy tűnik, mintha kisebb lenne a hidam, mint például tavaly. De ha például hátulról megnézem, akkor meg a mellkasom sokkal jobb pozícióban van, meg így a bordakosár, meg minden. Szóval így ilyen szempontból nagyobb a hidam, csak oldalról nem tűnik annyira ilyen tipik arcsnak. De a fekvenyomásnál nagyon sok volumen az, amire szükségem volt. Picit más a rúdnak az útja. Talán fejebb engedem, mint régebben. Tehát picit így jobban ilyen rotálok, és kicsit máshogy engedem le. Meg nagyon sok volumen az, amire jól reagáltam. Így váltsuk a... Tehát van nagyon alacsony intenzitású edzésem is, meg főleg ilyen magasabb is. És ugye ennek a kettőnek a kombinációja az, amire így jól reagáltam az utóbbi időben.
És guggolásnál viszont, amennyire én így kívülről láttam, inkább intenzitás fókusszal edzetek, igaz? Ott nem nagyon láttam ilyen magasabb volumeneket, vagy csak azokat nem raktad ki Instára.
Nem, hát szerintem az utóbbi másfél évben a legtöbb, amiket guggoltam, az ilyen 5-6 ismétlés volt, az is ilyen kicsit ilyen átvezető jelleggel. Most pont lesz amúgy magasabb volumenem, high bar, meg ilyesmik, de amúgy én a magas intenzitásra elég jól reagálok, ezekre 3-4 ismétlésekre.
Igen. És a high bar guggolás egyébként így másodlagos guggolásként neked így a viszonylag mély rút, tehát úgy, hogy a low barod viszonylag mélyen van, a high bar meg nyilván egy high bar, így a kettő uh-huh. között elég nagy különbség van, és hogy érzed ez a high bar neked másodlagosan, ez úgy rendesen hozzá tud adni a guggolásodhoz, vagy inkább azért használjátok, mert a válladat ez kíméli, viszont tudsz olyan intenzitással dolgozni, ami adaptációkat hoz, vagy mi az elmélete mögött, mert erre tök kíváncsi vagyok, én általában azt látom, hogy az extrémebb low bárosok kevésbé szeretnek high bározni, mert nekik kevésbé szokott hozni a high bar, de a te esetedben nyilván nem ez van, szóval erre vagyok kíváncsi.
Hát fun fact, amúgy két lóbárom volt az elmúlt hónapokban, high bárom az csak most az OB után volt, mert nagyon, tehát egyáltalán nem bírtam már a vállam, meg a csukló, meg semmi már a lóbárt, és ugye nyilván nem akartuk, hogy lerokkanjak 5 hét alatt, vagy most lerokkanásra, és fáj, vagy nem tudom, hogy ne tudjuk terhelni, de jó, igazából így hosszú távon nem tudom, hogy milyen lesz, hogy egy lóbár, meg egy háj, de valószínűleg ez lesz, mert amúgy jónak tűnt ez a kis plusz combfeszítő, meg nyilván azért más mozgás, nagyobb mozgástartomány, ilyesmik, de amúgy nem volt gond, tehát szerintem jó volt. Nem tudom, hogy most mondhatom azt, hogy erősödtem ez alatt a blokk alatt 5 kilót, mert oké, hogy 5 kilóval többet guggoltam most kint, mint az OB-n nagyjából, de nem tudom, hogy most ez benne lehetett volna ott is, fogalmam nincs. Uh-huh, uh-huh. De biztos, hogy ja, majd hosszú távon kiderül.
Aha. És a húzás volt az, ami egy picit ilyen derékfájósabb volt még egy fél évvel, évvel ezelőtt, ha jól emlékszem. Azóta ezzel sikerült megbirkózni, és most már terhelhető. Szintén, ha jól tudom. Milyen felismerések voltak ebben, tök kíváncsi vagyok.
Hát nyilván így, nem tudom, évekig úgy húztam, hogy így ugye gyors setup-pal, tehát fönt, tudom, én bracingeltem, leventem a rúdért, és csak húztam, és ugye nem tűnt fel, hogy nem nagyon ilyen slack pullosan húztam, és valószínűleg az miatt fájhatottam úgy sokszor a derekam, hogy már sok volt neki, mert az utóbbi időben kicsit más a setup-om, jobban slack pull-lal húzok, és úgy tűnik, hogy így tudok heti kétszer is húzni, meg magasabb volument, meg nem fáj semmi, egyébként ilyen téren az már hónapok óta, szóval lesz, lekopogom most, okés, de hogy most igazából a guggolás miatt volt-e szarhúzásnál is, vagy így a kettő együtt, azt látom, hogy sose tudjuk meg.
De ha meg a jó.
Igen, hát ha meg a nyomást nézzük, hát számokban így tavaly óta nem sokat erősödtem, mert már egy ideje ilyen 95 körül van a maximum, de mindig azzal nyugtatom magam, hogy ugye én tavaly augusztus óta igazából deficitben vagyok, szóval így, hogy súlykategóriát változtam, így, meg ugye nyilván szép lassan fogytam le azt az 5-6 kilót, így az mellett annyira nem szar, hogy nem gyengültem, hanem csak így mondhatni tartottam meg. Ja, minimálisan talán erősödtem a nyomásba is.
Aha. Igen, erről is akartalak kérdezni, hogy volt egy súlykategóriaváltás, és így kívülről nézve ezt olyan viszonylag simán sikerült lehozni. Milyen tapasztalataid vannak ebben? Arra vagyok kifejezetten kíváncsi, hogy hogy látod, izmosodni tudtál így deficit mellett, vagy inkább arról van szó, hogy az izomtömegedet megtartottad, és kényelmesen tudod tartani most ezt a súlyt, amivel a kategóriába beleférsz, és hogy ezek hatására mi a jövőkép így testsúlyilag, vagy hogy akarjátok ezt menedzselni? Ez mindig egy érdekes kérdés.
Igen, hát az biztos, hogy 76 lesz még jó sok ideig, mert most az utóbbi két versenyemre már úgy mentem, hogy amúgy nem kellett vizet hajtanom, és bőven 76 alatt mérlegeltem. Most így az off-szezon súlyom, ha mondhatom így, az ilyen 77 fél, nagyon maximum 78 az, amit szoktam mérni. És ja, hát szerintem amúgy nagyon jó volt, mert ugye elkezdtem tavaly augusztusban diétázni, én 81 kiló voltam, azt hiszem, én 80-81, de az is úgy kell képzelni, hogy amikor a legelső nemzetközire készültünk, az ugye én még 76-os voltam előtte, és úgy voltunk vele, hogy ne a kaján, tehát hogy nehezen aggódjak, hogy beleférek, és a többi, hanem csak így zabáltam tulajdonképpen, tehát nem nagyon számoltam amúgy kajáimat, tehát nem egy ilyen okos tömegelés volt ez, hanem tényleg ettem, amit megkívántam, aztán feljött a plusz, nem tudom, 4-5 kiló. Ezáltal azért a kalória igényem is kicsit megugrott, hál' Isten, szóval elég magas kalórián diétáztam, mert ilyen 2500-on már azért nagyon gyorsan droppolt a súlyom, szóval én szerintem ilyen nem tudom, 2400 alá nem nagyon mentem így az utóbbi hónapokban, ami tehát nem egy alacsony kalória, tehát az még egy bőven okés, és nyilván a szénhidrátot meg a fehérjét azt a lehető legmagasabban tartottam, úgyhogy ez már szerintem amúgy izmosodtam is, meg így visszanézve a képeket, amúgy szerintem légláthatóan így testkompot változtattam, tehát így nem máshogy nézek ki, meg érzem magam, meg ilyesmik, szóval ezt így örülök, hogy így elkezdtem régen, és tényleg versenyek előtt meg tulajdonképpen ugye csak gatkatolni szoktam már, ami így, aki nem tudná, az ugye azt jelenti, hogy verseny előtt magas kalóriatartalmú, de alacsony térfogatú kajákat eszek, vagy főleg folyékony kalóriákat, és fagyi, narancslé, gumicukor, proteinség, ilyesmik, kesúvaj, ilyen finomságok. Amit ugye már kalóriatöbletbe szoktam így a verseny előtti egy-két hétbe, de mégis a súlyom meg pont annyit lemegy, hogy beleférjek abba a 76-ba.
És akkor, ha jól veszem ki a szavaidból, ez a cél a továbbiakra is, továbbiakra nézve is, tehát nem egy ilyen kicsit tömegelősebb és diétásabb ciklikus sztoriban gondolkodsz, hanem inkább szeretnéd tartani a súlyod ezen a kényelmes kalóriabevitelen és rekompot megvalósítani továbbra is.
Nem, igaz? Egyébként most pont ez a terv, most tömegelni akarok kicsit, mert... Na, én nem tudom, 2-3 hónapig most az a tervem, hogy visszamegyek egy ilyen 78 félig, mert azért most így az OB után azért eléggé leugrott, tehát már inkább 77 voltam, meg 76 fél, mind 77 fél, vagy 78, és most az a tervem, hogy nagyon minimális többletbe, sok volumen, meg végtelen kieg, meg technikázgatások, meg ilyesmik, kicsit izmosodjak, erősödjek, nőjek, és aztán majd a versenyek előtt meg egy-két-három hónappal meg ilyen szép lassan lemegyek pont annyit, amennyi kell. Mert ugye nyilván azon menő, hogyha ilyen 76-0-val vagy 75-8-al bemérlegel az ember, hogy ilyen épp hogy súroljam a kis súlykategóriám tetejét, most magam úgy 75-0-val mérlegeltem, szóval ez nagyon karcsú.
És neked egyébként így kalóriabevitelileg mi az a szint, amivel már erősnek érzed magad? Mert én azt tapasztalom, hogy mindenkinek megvan egy olyan mennyiség, ami fölött, ha van, akkor tök jól megy az edzés, és ha annál sokkal feljebb megy az ember, akkor sem megy majd sokkal jobban. Viszont ami alá, ha megérkezik, akkor úgy hirtelen érezhetően nem lesz olyan a történet, és akár ilyen plusz-minusz pár száz kalóriás változtatások is, hogyha pont így a határon táncol az ember, azok így érezteti a hatását. De neked ez most akkor ezek szerint az eddigi kalóriabeviteled alatta volt ennek a határnak, és úgy érzed, hogy valószínűleg jobban fogsz tudni erősödni, hogyha azzal a pár száz kalóriával többet eszel?
Igen, hát szerintem amikor már úgy éreztem, mert nyilván most az utóbbi több elég sokat kísérleteztem ezzel, hogy mennyi kalórián, hogy változik a súlyom, és azért voltak ilyen 2300 körüli napjaim, heteim, és akkor már úgy éreztem, hogy már azért így érzem, hogy lehetne kicsit több, meg ott már ilyen kis döcögősebben mentek a dolgok. Úgyhogy most így az utóbbi 5-6 hét volt az, amikor itt a legjobban ráéreztem, hogy is csináljam, és az, ami bevált, ilyen 2400-2500-on voltam, és minden egyes heavy session-öm előtti nap toltam egy 3000 kalóriás napot, és minden edzésem előtt minimum ittam egy 1,5-2 liter vizet, meg egy 2-3 gram sót, és így úgy éreztem, hogy az összes edzésem amúgy nagyon faszán ment. Nyilván volt egy-egy rosszabb, de hát az ilyen olyan okok miatt, de ez így bevált. Ez a víz, meg sóbevitel, meg a nehéz edzések előtt ez a magas kalóriabevitel.
Uh-huh. Mennyi fehérjén vagy? Mi az álláspontod most ezzel kapcsolatban? Mert ahány sportoló annyi féle megközelítést hallok ezzel kapcsolatban, hogy persze elég az a másfél vagy 1,8 g testsúlykilogrammonként valaki esküszik inkább arra, hogyha 2 pluszon van. Te mit tapasztaltál így ezzel kapcsolatban?
Hát én igyekszek azért ez a 2-2 pluszon lenni, de például utóbbi időben inkább, mit tudom én, inkább úgy mondanám, hogy így off-szezon, talán picit magasabb fehérjén voltam, hogy jobban izmosodjak, stb. De talán inkább arra fókuszáltam az utóbbi hetekben így, hogy picit lejjebb is vettem a kalóriát, hogy azért minimum az a 140-150 gram meglegyen, ami ugye nincs a kétszeres testsúlyom, de azért nem is egy alacsony fehérjebevétel, és akkor inkább áttoltam, hogy több szénhidrátot ettem, vagy több zsírt, akkor inkább azt priorizáltam.
Uh-huh. Mennyire makrózol off-szezonban?
Hát már nem emlékszem, mert ugye az elmúlt, mit tudom én, egy-másfél évben kb. Mindig számolgattam, meg már eléggé megszoktam, meg szeretem az ilyen rendszereket. Szeretem az ilyet,
Tehát akkor most is makrózni fogsz.
Aha. Igen. Nyilván lazábban megeszek ezt azt, amit megkívánok, vagy hogyha elmegyek enni ide-oda, de többnyire számolgatom, igen. Szeretem tudni.
Igen, én azért azt látom, hogy szerintem egyetértünk. Igen, egyetértünk ebben, hogy azok az idők elmúltak, amikor erőemelésben, akár már hazai szinten is, nemzetközi meg pláne eredményesnek lehet úgy lenni hosszú távon, meg sikeresnek, hogyha az ember a kaját, az csak a verseny előtt egy 10-12 héttel kezdi gatyába rázni. Szóval, ja. Te egyébként edzőként, majd erről is beszélünk egy kicsit többet, de ha már most így ez ide kapcsolódik, edzőként mennyire várod el a tanítványaitól, azoktól, akik versenyeznek, hogy makrózzanak, vagy ez egy tök ilyen egyéni dolog, amit megbeszélsz mindenkivel?
Hát inkább azt mondanám, hogy egyéni. Elég sok olyan emberem van, aki így segítséget kér ebben, meg ilyen olyan okokból, célokkal szeretné számolgatni, akkor azoknak nagyon szívesen kiszámolom, segítek, tanácsokat adok, stb. Számolgassák csak, de én nem várom el senkitől. Valószínűleg, hogyha lenne olyan versenyzőm, aki így legkomolyabb szinten űzné, vagy régebb óta, vagy nem látnám azt, hogy fejlődik így is, úgy is, és jól érzi magát a bőrében, akkor lehet, hogy jobban pusolnám ez irányba, de egyelőre még úgy vagyok vele, hogy nem kötelező, vagy hogy nem nagyon pusolom. Ha valaki szeretné, nyilván segítek, de nem várom el, hogy ebben is teljesen odafigyeljenek. Inkább így persze. Ez a víz, meg a sóbevitel az, amire így nagyon szoktam őket kérni, hogy figyeljenek, meg nyilván a fehérjebevitelre, meg hogy azért ne legyenek alacsony szénhidráton, vagy nagyon alacsony kalórián. Van, hogy így random beköpik, hogy hú, most az utóbbi 4 hétben fogytam ennyit, meg ennyit, és akkor, hogy már diétáztam, és így nézek rá, hogy miért, mert hogy én erről nem tudtam. Aztán így mondtam, hogy ezt így ne.
Ja. Jó, hát figyelj, a kaja témát szerintem kiveséztük nagyjából. Arról szeretnélek még kérdezni, hogy szokták ezt a nemzetközi rutint és annak a megszerzését így emlegetni, hát póveres körökben, meg gondolom, hogy minden sportban, így előszeretettel, és sokan mondják azt, hogy nemzetköziben tök más versenyezni, mint itthon egy OB-n, és hogy kifejezetten tapasztalatot kell szerezni azért, hogy egy nemzetközi versenyzést jól tudjon menedzselni az ember. ugye egy olyan sportban, mint a miénk, ahol igazából tök izolált körülmények között vagyunk, és ugyanúgy ki kell állni a platformra, és megcsinálni a gyakorlatokat ugyanazzal a rúddal, ugyanolyan eszközökkel, talán ez egy picit kevésbé fontos, mint más sportokban, ahol mondjuk ellenfelek ellen kell az embernek küzdeni, de nálunk is ez egy abszolút meghatározó dolog. Neked milyen tapasztalataid vannak erről? Tehát, hogyha mondjuk a legelső EB-s Enikőt összehasonlítjuk a mostani VB-ssel, mennyire sikerült máshogy menedzselni a felkészülést, mennyire voltak olyan tanulságok így az elmúlt években, aminek hatására már a nemzetközi versenyzésre úgy érzed, hogy jobban megértél, vagy szerinted ez inkább hasonló a hazai és a nemzetközi versenyzés ilyen szinten, és simán csak erősödni kell? Hogy látod te ezt most?
Hát vannak dolgok szerintem, amit teljesen ugyanolyan érzés, mint például egy OB-re eljönni, de van, ami ugyan nagyon más. Tehát én például nem tartom magam egy stresszes embernek, vagy így elég nyugodt egy ember vagyok, de most például az utóbbi két nemzetközimre nagyon-nagyon rástresszeltem. Tehát most a VB előtt konkrétan ilyen pánikrohamaim voltak. Hát ja, eléggé stresszes volt, meg nagyon féltem, meg izgultam, mert azért nyilván az emberbe így random rátörnek ezek a gondolatok, hogy még nem vagyok oda elég, meg hogy nem akarom magam, nem tudom, leszégyeníteni, hogy most elmegyek oda utolsónak, aztán meg jön a másik gondolat, hogy de már az is tök jó, hogy az ember ideig eljutott, hogy kimehetsz oda, képviselheted az országot, igazából már az, hogy ott azon a platformon versenyezhetsz, ahol igazából így az elit, az már tök menő, meg hogy kijuthat olyan helyekre, szóval nem tudom, ilyen érzelmi hullámos út szerintem, és inkább ezt volt így nehéz kezelnem, hogy igazából ott úgymond vesztenivalóm nincs, mert azon a szinten még nem vagyok, hogy mit tudom én egy pódiumért versenyezzek, hanem tényleg az, hogy úgymond az eddigi saját legjobbjaimat azért nyilván szeretném ott mindig így megdönteni, vagy mit tudom én új országos csúcs, vagy egy totál PR, vagy egy jobb GL pont, vagy egy jobb formaidőzítés, vagy egy jobb cut, vagy nem tudom rájönni Bencével, hogy erre-arra hogyan reagálunk jobban, hogy tényleg egy olyan csomagot vigyünk a platformra, ami így mindig egyre jobb, szóval inkább ez ilyen szempontból nehezebb szerintem, vagy másabb, vagy alapból nem tudom, valakinek fura az is, hogy ott ugye mindenki angolul beszél, más emberek, nem ismered őket, kicsit olyan kisegérnek érzed magad, mert ott melegítesz egy magad az edződdel, vagy valakivel, és akkor mindenki ugye el van magával foglalva, de mellette meg ilyen tök fontosnak is érzed magad, mert milyen menő, hogy itt vagy a VB-n, és akkor így ott melegítesz az elejkó platformokon konkrétan, mert ugye most az volt, 8 darab elejkó platform volt a melegítőben, vagy 6 vagy 8, és igazából egy minden, azt hiszem én egyedül melegítettem amúgy, vagy ketten, nem ketten voltunk, de jaj, ilyen fura is, nehéz is, meg ugye nagyobb a helyszín, legalábbis szerintem, akkor idegen mindenki, most kimész oda, látod a nézőközönséget, és mérlegelésnél neked... nem ismersz senkit.
Aha. És neked az, hogy ilyenek a körülmények, az inkább egy boostot ad, és inkább segít, és kicsit még jobban felspanol, és ezért így jobb érzés versenyezni, meg jobban tudsz teljesíteni, vagy inkább az idegesség úgy küzdeni kell, hogy ne vegyen el a teljesítményből?
Én nagyon nyugodt vagyok amúgy. Versenyre mindig megnyugszok, hál' Istennek. Nem tudom, hogy csinálom, de mindig pánikroham, mit tudom én, sírás közeli halálomon vagyok, rakjatok valahova, ássatok el, és így reggel fel kell, elmegyek mérlegelni, és akkor így utána mindig lemegyek alfába, és akkor ott már így zomba vagyok, és tök jó, meg élvezem, meg így nyugodt voltam amúgy. Most is azt éreztem, hogy talán eddigi legmagabiztosabb versenyem volt egyébként. Ezt így mondták többen is, hál' Istennek amúgy, hogy így az látszódott igazából így a streamen keresztül, hogy én tök nyugodt vagyok, meg magabiztos, és amúgy tényleg úgy éreztem magam, hogy így egyáltalán nem voltak olyan gondolataim, hogy most betakar a súly, vagy hogy magasakat guggolok, vagy hogy bármit elrontok, hanem így biztos voltam abban, hogy ez most jól fog sikerülni.
És a felkészülés során, amikor tudod, hogy egy ilyen nagy téttel rendelkező verseny következik, mennyire látod most azt, hogy jól tudod menedzselni a különböző nehézségeket, vagy mennyire szokott ez problémát okozni, hogy mondjuk jön egy-egy rosszul sikerült edzés, és akkor bemászik az ember fejébe, hogy basszus, ez egy szar ciklus lesz, jövő héten hogy fogom megcsinálni majd az x százalékkal nagyobb súlyt versenyen, úristen, mi lesz, összehasonlítgatom a régi videóimmal a mostani videóimat, és azt látom, hogy gyenge szar vagyok, tehát mennyire szoktál ilyenekbe belemenni, vagy ez annyira úgy nem szokott problémát jelenteni, és kicsit ilyen hideg fejjel tudod nézni magad?
Hát elég sokszor rá stresszelek ilyenekre, de ilyen szempontból amúgy nagyon-nagyon örülök, hogy indultunk az OB-n is, mert ugye nagyjából a felkészülés az ugyanaz volt szinten, ugye 4 hét volt a kettő közt, tehát szinte ugyanaz volt a kettő, ahogy a Gatka toltam ugye, hogy a súlyom meg legyen, az is ugyanaz volt, meg úgy nagyjából, tehát szinte minden ugyanaz volt a most ennél a két versennél, és hál' Istennek ez az OB-nál már lezajlott, hogy tényleg ráparáztam, meg féltem, meg mit tudom én, mert rólam például azt tudni kell, hogy a felhúzásom az sose nem lesz olyan jó edzésem, mint versenyen. Tehát rám a terhelés elvétel az nagyon-nagyon jó hatással van, szóval mit tudom én, most hogyha húzok egy nehezebb 190-et edzésen, most már biztos vagyok benne, hogy 90 fölött fogok tudni jól húzni versenyem, vagy hogy egy, mit tudom én, 5-10 százalékkal arra az rá tudunk dobni, de nyomás az úgy kb. Ugyanaz szokott lenni, mint edzésen, ez úgy már úgy nagyjából fix, az elmúlt 2-3 versenynél ezt vettük észre. Viszont a googolásnál az most egy nagyon új információ volt, hogy az is nagyon úgy reagál, arra is úgy reagálok, mint a húzásra, szóval elég szarul megy az edzéseken, mert hogy szarabbul. Például OB előtt majdnem betakart a 162, meg a 165, tehát így a 60 körül súlyok azok már ilyen nagyon ramatyul mozogtak, meg nem voltak magabiztosak, magasak voltak, nehezek, így nem érződött jónak. Viszont ugye versenyen megugoltam egy jó 70-et, és most így úgy voltam vele, hogy oké, így meg úgy mozognak edzésen ezek a guggolások, de biztos voltam benne, hogyha tudok egy nehéz 70-et guggolni VB előtt, akkor tuti 75-öt fogok guggolni versenyen magabiztosan, és így is lettem úgy. Szóval erre már úgy nem paráztam rá, mert úgy most már azt tudom kezelni, hogy oké, edzésen szarabbul fog menni, vagy főleg így versenyek előtti héten, meg ja, a húzás is, azt is úgy nagyjából már tudom kezelni, hogy mi az, ami tényleg szar, mi az, amit csak én érzem, hogy szar, vagy hogy másodlagos napom miért mozog úgy, ahogy. Szóval ezeket úgy már megszoktam nagyjából.
Hát ja, és itt visszakanyarodhatunk a versenyrutinra, hogy anélkül, hogy az ember versenyezne, és ezeknek kitenni magát ezeknek a stresszeknek, anélkül ezt nem is tudjuk megtanulni, kezelni. Tehát, hogyha megtanulod azt X verseny után, hogy mindig 5 kilóval jobb formában vagy versenyen guggolásból, mint edzésen, akkor nem fog kiborítani már az, hogy miért ment ez ilyen szarú, hogy fogok majd ekkora meg akkora súlyt megcsinálni versenyen. Ja, ez azért egy nagyon fontos dolog.
Fekvenyomás kezdőm, ez majdnem megtakart így verseny előtt 3 nappal. Szóval az most, az is eléggé fáradt volt már, de ilyenkor meg kell szokni, hogy versenyre összeáll, és akkor ott jó lesz.
És de akkor...
Kell.
Uh-huh. És akkor, ha már most itt számokról egy picit beszéltünk, Gugi nyomás húzás, kicsit menjünk bele abba, hogy sikerült most a VB-n, és olyan szempontból is kíváncsi vagyok rájuk, hogy mennyire vagy velük elégedett, mennyire érzed azt, hogy az kihoztad, amit lehetett, és tök sokszor visszanézegeted azt a videót, mert úristen, ez a legkirályabb volt, vagy inkább csak úgy, na jó, ezt is megcsináltuk, és majd legközelebb lesz jobb. Szóval hogy állsz ezekkel?
Hát talán a guggolásom arra ők a legbüszkébb, mert azt már úgy évelején kitűztem, és már mondtam mindig Bencinek, hogy én idén 75-öt fogok guggolni, mert ugye 3 piros tárcsa. Úgyhogy az volt így a fő célom igazából, hogy 75-öt guggoljak. Arra nagyon büszke vagyok. Nem is kaptam rá piros lámpát, úgyhogy nem is volt magas, úgyhogy azzal tökéletesen meg voltam elégedve, meg nem is volt olyan nehéz, mint vártam. A nyomásnál igazából úgy voltunk vele, hogy mindenképp másodikra akartunk 95-öt nyomni, hogy rápróbáljunk egy 97 félre. Ugye azt már edzésen többször is nyomtam, de versenyön még sose. Már most letakart a második fogásom a 95 VB-n, már elcsúszott a lábam amúgy. a setupnál, azt úgy elcsesztem, aztán a harmadik fogásomra amúgy cipőt váltottam, ami így kevésbé csúszik, úgyhogy a harmadik nyomásomat azt tök más cipőbe nyomtam, a kis dakatlanos úszócipőbe. Ezt most vettem két hete. Ja, protip amúgy nagyon jól tapad, úgyhogy végül harmadik fogásra nyomtam meg a 95-öt, de igazából mondhatnám, hogy meg lett volna a 97, de nem vagyok benne biztos egyébként, hogy amúgy sikerült volna, szóval így ezzel is meg vagyok elégedve, meg most már biztos vagyok benne, tehát sebesz is tudjuk, hogy a dekatlonos cipő nem csúszik az Eleiko platformon. Ez is egy jó tapasztalat volt.
Itt izé nyomják Instán az új Avancus teljesen sok rétű erőemelő cipőnek a promózását mindenféle kódokkal, és nem tudják ezek az amerikai lifterek, hogy a dekatlonos úszócipő.
Nem tudják, hogy a legjobb, 4000 szóval... forintos dekatlonos cipők.
Yes. Szóval valami promókódot majd szerzünk a hallgatóknak így legközelebb, hogy a 4000-ből lejöjjön még nem tudom 250 forint, és meg tudját, mindenki vegyen egy dekatlonos úszócipőt. Ja.
Szép szürke. Ja. Hát felhúzás az meg, az eredeti tervünk az az volt, hogy ilyen 75 vagy 77-en kezdek, már az is ilyen, kitapasztaltuk, hogy nekem a nagyobb ugrások jobbak, kevésbé fáradok el, szóval mindig viszonylag alacsony súlyon kezdünk, és inkább nagyobb jumpokat váralunk. Szóval eredetileg az volt a cél, hogy 75-77, majd az alapján, hogy az, hogy mozog, húzunk egy 87 kötőjel 90-et, és nyilván nem titok, a 200-at akartam meghúzni harmadik fogásra, majd szerencsére amúgy Fekete Mikiék ott voltak, segítettek pluszba. Nagyon hálás vagyok, mondtam is többször, mert nagyon cukik voltak, már mérlegelős előtt ott voltak, és igazából Miki volt az, aki mondta, hogy inkább kérjük be másodiknak a 92-t, mert ugye azzal már a totál magyar csúcsot megdöntöttem 2,5-lel, és akkor utána meg rámegyünk egy valamire, vagy egy 200-re, vagy egy 202-re majd, ami benne van. És ugye így is lehet, a 92 az nagyon fasz elmozgott, majd a 100 az így a lockout előtt kicsúszott a kezembe, az leszakadt picit itt az ujjam. Az hát nyilván szomorú voltam, meg csalódott, meg nem titok, amúgy ilyen kis sírógörcs rám jött utána. De amúgy érdekes, mert amúgy nem voltam szomorú, mert nyilván csalódott az ember, hogy tudom én érvénytelen, de amúgy tökre örültem neki, hogy ilyen jól megindult, meg hogy majdnem sikerült. Meg én maga biztosan kérhettem be, és hol máshol, mint egy VB-n, úgyhogy ilyen szempontból tök jó volt. De azt szerintem, hogy ott jött ki így a stressz, meg minden, amikor jött ki, mentem a harmadik húzás után, ott így nagyon elborult az agyam. De az faszó volt. Úgyhogy igazából ezzel is meg vagyok elégedve. Nyilván jobb lett volna, ha kiállok vele, és akkor egy érvényes húzás, de már maga ez a tudat, hogy rápróbálhattam, meg ilyen jól megindult, ez tök jó. Ez legközelebb már 200 plusz.
Yes. Kell, hogy legyen. Pláne, hogy most jön végre egy hosszabb off-szezon következő verseny. Gondolkodtál már rajta, vagy most még inkább úgy vagy vele, hogy szabadon hagyod így a lehetőségeket, és erősödni akarsz?
December EB
lesz.
Ezt fél év múlva. Yes. Már jó lenne megközelíteni az 500 összetettet. Igazából ilyen 480-85 az, ami már itt tervben van. Ugye most lett volna 470, hogyha meghúzom a 200-at. Ez a 10-15 az ilyen reálisnak látom, főleg, hogyha még most kicsit növök előtte, meg ja, odafigyelek erre-arra.
Szuper. És amikor beszélgettünk így a technikai dolgokról, akkor fogalmazódott meg bennem az a kérdés, hogy mennyire tudsz kilépni az edzői cipőből, és belépni a sportolói cipőbe akkor, amikor edzeni kell, vagy ez okoz-e neked problémát, mert sok edző, akivel beszélgettem erről, sok edzőnek ez egy nagy nehézséget jelent, egyébként nekem is mindig nehézséget jelent, tehát, hogy ne akarjam úgy on the spot edzésen magamat analizálni, hanem akkor inkább csináljam, tehát legyen meg elkülönítve a csinálás, meg a gondolkodás, mert nyilván egy sportolónak azért gondolkodni is kell, hát természetesen, és le kell vonni a tanulságokat egy bizonyos edzésből, figyelni a technikát, meg ilyesmi, de edzőként ezzel egy picit könnyen át lehet esni a ló túloldalára, mert egyébként is ezen gondolkozunk egész nap. Szóval neked ez hogy van?
Nem nagyon látom azt, hogy így ez ilyen nehézséget okozna. Én mondjuk elég ilyen, nem tudom, elvetemültnek tartom magam ilyen szempontból, tehát eléggé el tudom így kattantani az agyam, tehát mikor edzeni kell, vagy amikor tényleg verseny közel van, akkor így nagyon zónba tudok kerülni, és akkor csak csinálom, amit kell, meg így minden áron. Ez az első. Nyilván aztán utána, mit tudom én, videókat nézve, vagy a programot nézve, így nyilván gondolkodok ezen azon, de szerintem így el tudom különíteni a kettőt, hogy akkor főleg vagyok lifter, mint coach.
Ez egy szerencsés dolog. Ja.
Hát lehet, nagyon, hogy főleg nagyon... azért, mert hamarabb voltam igazából lifter, és ugye abból lettem coach, és lehet, hogy azért így inkább ez az érem az, ami erősebb talán, vagy így el tudom különíteni a kettőt. Inkább azt mondanám.
És egyébként most, hogy már huzamosabb ideje coacholsz full time-ban, hú, de szép magyar mondatokat mondok. Na szóval, hogy teljes munkaidőben edzősködsz, hú, de rosszul hangzik. Mit érzel? Van hatása ennek így a sportolói létedre, énedre, akár pozitív, akár negatív irányban?
Nem mondanám, szerintem. Szerencsére egyelőre még így a sportolói énem nem hiszem, hogy befolyásolja. Inkább azt mondanám, hogy így talán sok vagy több az a tapasztalat, személyes tapasztalat, amit így át tudok a tanítványaimnak adni, mint verseny, mint így az edzés terén. Tehát, hogy nyilván most programozás az ugye, azt most így rakjuk félre, de így a mentális, meg a versenyzői dolgok, az aztán így könnyebben át tudom nekik adni, mert azért viszonylag már több tapasztalatom van ilyen téren. Most mit vigyenek, hogy készüljenek, mit fognak érezni, miért érzik azt, amit, és akkor...
Yes, yes. Nem, hát én abszolút egy ilyen nagy munkabírású embernek ismertelek meg, mert, és nem lepett meg most ez a válasz, mert sokak egyébként, akik elkezdenek sok időt edzőként eltölteni a teremben, szoktak arra panaszkodni, hogy ez egy probléma tud lenni már viszonylag rövid idő után, hogy addig csak edzeni jártam a terembe, és megvolt az az elkülönítése magának a terembe való belépésnek, hogy na ide most én edzeni jöttem, onnantól meg egy csomótlen vagy a teremben, most lényegtelen, hogy abban a teremben, vagy másikban éppen, ahol edzel, de hogy egy csomót ott vagy, a súlyok között vagy, és utána a saját edzésre egy picit nehezebb ráhangolódni, de ja, hál' Istennek ez nálad így nem látszik.
De igen, hogy pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy azért az is egy plusz, hogy ugye én nem, tehát hogy nyilván szoktam edzeni HQ-ba is, vagy Csepelen is, de alapjáratonon én erőtérben nem úgy megyek be, mint egy edző, hanem én ott ugye csak sportoló vagyok, szóval így ez is még egy ilyen plusz szerintem, hogy ugye nem egy azonos teremről beszélünk.
Igen, igen. Jó így elválasztani a dolgokat szerintem is.
Ja.
Ja, ja. Hát jó van. Milyen érdekes élmények értek innen a VB-n? Küldtél be itt a csoportba képeket, hogy kikkel fotózkodtál, meg hogy milyen jó fejek voltak a toplifterek. Mi így zúdítsál már ránk pár ilyen dolgot, hogy milyen egy VB-n lenni.
Hát nyilván már alapból az, hogy egy randomot sétálgatnak körülötted, az ilyen tök érdekes. Meg ja, random. Például először Jessica-val találkoztam amúgy, az is olyan volt, hogy így sétáltam a kis papucskámban a folyoson, és akkor így jött szembe, és így gondolkoztam, hogy most fangirlkedjek, így most integessek be neki, vagy köszönjek, vagy mi legyen, és akkor így sétáltam, és így rám nézett, és így beintegetett, meg így, hello. Meg így ő köszönt rám, és így, mondom. Ja, így pont azt mondta Bence, mert így küldtem neki, hogy nyilván, hogy kikkel fotózgattam, meg hogy most kommentelték a posztom, meg lájkolták, meg mit tudom én, és így mondta, hogy nem mondok nagy meglepetés, de hogy ők is csak emberek, meg hogy a sporttársaitként együtt versenyeztetek, stb. És nyilván ez így van, de mellette meg úgy nehéz eltekinteni attól, hogy egy-két éve még azért tényleg csak úgy néztem őket, meg mindannyian úgy nézzük őket, hogy úristen, ők az elit, meg hogy milyen távoliak, meg stb. És nyilván azért még ez így ilyen fura, hogy így nem tudom, csevegek velük banketten, vagy találkozunk, vagy ott ülnek mellettem, vagy ilyesmi. Úgyhogy kimondottan kimondottan így extrém sztorim nincs, csak így ennyi, hogy így többel beszélgettünk, fotózkodtunk, találkoztunk, ilyesmik, melegítettünk, edzettünk.
Sok néző volt, azt láttam így a videókon, tehát kifejezetten jó hangulat volt.
Igen. Hát főleg ugye este a prime time-on, így az A csoportoknál, azért nálunk se volt egy full hullacsönd, de azért este az hihetetlen volt tényleg. Ott, hát a 76, meg azt hiszem a 93-as férfiak voltak aznap mindig. Igen, és hát este ugye 8-tól kezdődött, mivel 7-kor ott voltunk, és már szinte fullon volt. Tehát, hogy hihetetlen sok néző jött, és így tényleg mindenki szurkolt a másiknak, meg brutál volt így a hangulat. Meg a speakerek nagyon, nagyon jók, jó hangulatot csinálnak ott.
Amúgy kemény ezt látni egyébként, nagyon jó, hogy tényleg évről évre egyre inkább ez igaz, és szinte mindegy, hogy hol van a verseny, mert megvan az a közönsége, még ha szűk közönség is az erőemelésnek, akik akkor oda kimennek, meg nyilván hát az ott lévő versenyzők, meg az ő kísérőik, meg minden, de hogy egyre jobb hangulat van már ezeken a versenyeken, és ja, ez tök jó látni.
Ja. Hát ugye most már idén adta az Eurosport is, így az esti prime time, és akkor szóval most így mentél kifele, és ott volt egy ilyen, hogy mondjam, volt ilyen spot felállítva, ilyen fények, fotel, mit tudom én, ugye direkt így az Eurosportnak ilyen interjú, sarok, vagy nem tudom, és ez is így sétáltál oda, és mondom, leülök. Nem ültem le végül, de így csábítottam, úgyhogy így beüljek oda. Ja. Még a végén meginterjúztatnak. De nem jött.
Na majd, hogyha prime time-ba leszel.
Ja, jó lenne.
Mert ugye ez is egy újítás, én nem is tudom, azt hiszem a tavalyi VB-n még nem volt prime time, vagy lehet, hogy ott már nem. Volt előtte, nem volt, nem, ez az első, igaz?
Sok szokott lenni AB csoport, az nyilván, meg most is volt több csoport, de szerintem ennyire profin megoldva, hogy tényleg 8-8 ember esti időszakokban, több néző, mit tudom én, Eurosport, ilyesmik, szerintem az most ilyen sokkal nagyobb ilyen látvány volt az egész, hogy ilyen nagyobb hűhó körülötte szerintem.
Igen, mert a hallgatók kedvéért ugye nagyon sokáig úgy volt lebonyolítva egy ilyen verseny, hogy kategóriánként haladtunk szépen előre a nap során, és akkor jött a B csoport, aztán az A csoport, az erősebbek, aztán jött a nagyobb kategória, B csoport, A csoport, most pedig az történik, hogy a legerősebbeket kiemelik egy esti ilyen összesített versenyre, amit közvetít az Eurosport, meg nyilván oda az egy olyan nézhető, tök jól, tehát egy olyan dolog, amit a nézők jobban tudnak követni, és nem kell egész napot venni reggel 8-tól este 10-ig a versenyen, hanem ha a legerősebbekre vagy kíváncsi, és ott a sóra, ami az elején történik, meg a dobogóért lévő harcra, akkor pár órára kimész, vagy bekapcsolod a tévét, és akkor ezt így végig lehet követni. Ez egy olyan dolog, ami nagyon kellett szerintem. Ez az USA PL-től jött, én úgy emlékszem, hogy ők kezdték el ezt először csinálni, és aztán az IPF is, hál' Istennek ezt így adaptálta, valószínű, hogy az Eurosport miatt főleg, de ja, ez egy király dolog. Ja, hát szuper. Jó élmény volt, jöhet a következő, meg így most van. Egy off-szezon, megközben egy jó lángosozás a PVB balcsin.
Ja, az is mindjárt itt van.
Terveztek egyébként a következő versenyig maxolást, vagy te hogy szoktál ez így hozzáállni? Szeretsz inkább mondjuk 2-3 ismétléses új csúcsokat csinálni így off-szezonban, és aztán majd a következő egyes maxot azt a kövi versenyre hagyni, vagy inkább csúcs közelében dolgozni off-szezonban is? Erre még kíváncsi vagyok.
Hú, hát most biztos, hogy egy darabig nem szeretnék egyes top szettet, azt mondtam is Bencének, hogy most biztos ilyen, szerintem legjobb esetben hármasok lesznek, egy kicsit pihenjek, de most szerintem biztos, hogy lesznek egyéni csúcsok még a versenyig, bízok benne. Ugye mi is úgy dolgozunk, hogy ugye azért edzés végén van ilyen RPE 9-es nehézségű top szett, és hát ha remények, tehát hogy ahogy, ha úgy erősödök, ahogy szeretnék, akkor valószínűleg azért fogok még, mit tudom én, 75-öt vagy fölötte guggolni terembe, vagy nyilván szeretném azért EB előtt meghúzni a 200-at terembe, végre 100 vagy 100 fölött nyomni, Szóval nyilván szeretnék egyéni csúcsokat addig is.
És amúgy, ha már számok, így neked mennyire szokott a szemed előtt lebegni az, hogy milyen hosszú távú céljaid vannak a számok tekintetében, tehát nem tudom azt, hogy úristen, most XY csinált ennyit, meg annyit, és hogy én majd pár év múlva azt szeretném, vagy inkább a következő lépésekre tudsz fókuszálni mindig, hogy van ez neked így fejben?
Inkább a következőkre. Úgy szoktam, hogy inkább felállítok magam elé ilyen kisebb, de elérhetőbb célokat, és inkább azt szárnyaljam túl, mint hogy most kitűzök, mit tudom én, egy éves célt, hogy rárakok 10-15 kilót, és aztán ha csak 10-et raktam rá, akkor csalódott vagyok, mert én ennél többet akartam. De inkább mindig azt mondom, hogy rövid távú, de elérhetőbb célok, és akkor inkább szárnyaljam kicsit túl, vagy érjem el azt, és akkor az ilyen nagyobb sikerélmény talán.
Ja, ezzel abszolút egyetértek. És neked egyébként mennyivel megterhelőbb most edzeni, és ezt az egészet csinálni. Nyilván szereted csinálni, nyilván ez az életed, de mennyivel maga az a meló, amit belepakolsz, az mennyivel megterhelőbb, mint mondjuk 2-3 éve volt, amikor már szintén versenyeztél, de még kisebb súlyokkal, meg nem ekkora elvárásokkal magaddal szemben. Változott ez, vagy ugyannyira nem?
Nagyon változó. Vannak hetek, vagy időszakok, amikor így tényleg így megyek a flow-val, és akkor így tényleg csak így edzegetek, meg élvezem, meg erősödök, meg megy, ahogy megy, de vannak nehezebb időszakok, főleg így versenyek előtt, amikor így érzem nagyon a nyomást, és akkor így mentálisan meg minden, hogy azért jobban megterhelő, meg így jobban érzem azt, hogy így kell teljesítenem, meg hogy kell edzenem, meg hogy muszáj, vagy hogy tényleg feláldozdom ezt-azt. Na most nyilván így laikus ember megkérdezi, hogy ú, nem-e rossz, hogy mit tudom én, nincs szociális életed, vagy hogy nem eszel ezt-azt, vagy nem mész ide-oda, de nyilván mi így, mikor benne vagyunk ebben, ezt nem érzed megterhelőnek, mert ez már itt tök alap, hogy a sport az első, de azért nyilván vannak olyan időszakok, amikor ez nehezebb. Vagy így utólag visszagondolva, hogy így fú, ebből is, meg abból is kimaradtam. Azért vannak ilyen nehezebb időszakok, de még nem érzem azt, hogy most ez egy nagy teher lenne, vagy hogy kevésbé szeretném csinálni, vagy hogy bármilyen.
Persze. Jó van, Enikő. Én nagyjából így kifogytam a kérdésekből. Szerintem tök jót beszélgettünk, meg remélem, hogy érdekes volt a nézők, hallgatók számára is.
Bízunk benne.
Hol tudnak neked kérdéseket feltenni esetleg így edzéssel kapcsolatban, vagy csak fangörködni, vagy fanbolykodni téged?
Hát megtalálnak Facebookon, szerintem hát elég sok Tóth Enikő van, de hogyha az erőemelő profilképet megtalálják, vagy a PVB-s posztokon keresztül, akkor ott igazából bármikor elérnek, vagy hát talán Instán aktívabb vagyok, ami ugye Encus 2S-sel, majd az a kis, mi a neve annak a kis lenti csíknak, tudod?
Hát azt nem tudom. Van valami neve a lenti csíkon kívül? Nem tudom.
Nem tudom.
Ja, mindegy,
majd leírod a leírásba, aztán
ja.
Jöhetnek a követések, vagy ilyesmi.
Igen, kövessétek be Enikőt, meg szurkoljatok neki a további versenyeken is, és hogyha szeretnétek akár online, akár offline a segítségét kérni, akkor vár benneteket szeretettel, mindaddig, amíg még ez a lehetőség él, hiszen nem messze vagyunk attól, hogy azt mondjuk, hogy kirakjuk a megtelt táblát.
Így van.
Enikő, mint coach nyakába, szóval, és ezt teljesen komolyan mondom, szóval...
Hál' Istennek. Azért ezt még megmutatom, hogy milyen komoly részvételi érmet kaptunk, mert most idén rohadt nagy egyébként. Szóval ilyen tenyérnagyságú, gyönyörű, mintha egy ezüstérmem lenne egyébként, úgy néz.
Hát ez kurva jó. Részvételi, nem? Tök jó.
Ja. Igen. Úgyhogy legalább ennyi kis emlékünk van, ha dobogó nem volt. Legalább egy érmet kaptunk.
Tök jó.
Megkaptunk egy sékert idén.
Na.
Már ezért megéri kijutni. Egy vörcös séker. Egy
Na, jó van. Köszi a beszélgetést, meg köszi, hogy itt voltatok velünk, és akkor remélem, hogy a következő 100 részre is velünk tartotok. Aki még nem követte be a podcastokat Spotify-on, azt tegye meg. Ezt minden adásban igyekszem elmondani, mert szerintem sokkal kényelmesebb Spotin hallgatni a podcastokat, mint így YouTube-on leülni el, és a háttérben ott lejátszogatni. Szóval keressetek rá, és akkor ott is megtaláljátok a PV podcastokat, meg kaptok róla mindig értesítést, ha jönnek az újak, de tudjátok, hogy hogy megy ez. Ja, köszi még egyszer, hogy itt voltatok, és jó edzéseket. Sziasztok!
Sziasztok!